Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Remény hangjai következő adásában. A bemerítésről fogunk beszélgetni, ami szerintem nagyon meghatározó téma egy baptista gyülekezetben, úgyhogy Kelédi Márton lelkipásztorral, Andics Bernadettel, aki a legutóbbi bemerítéskor csatlakozott a gyülekezethez, és Pap Krisztával, aki már elég régóta Jézus követője. Csapjunk is bele, mert ez egy nagyon izgalmas téma. Marci, az első kérdésem hozzád szól. Az újjászületés folyamatában mi a bemerítésnek a jelentősége?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A bemerítésnek a jelentősége, igazából az a folyamatot nézzük, akkor egy lezárási esemény, így is értelmezhetjük. Azt szoktuk elmondani, az egy pecsét, tehát amikor megiratott a dokumentum, amikor megtörtént az újjászületés, akkor ezeket megpecsétük egy ünnepélyes alkalommal, aminek két jelentősége van. Egyrészt az, hogy ki nyilvánítja a megtérő, hogy életében ez a folyamat végbe ment, hogy Krisztus követése mellett döntött és ebben elkötelezett. Erre saját magát elkötelezi, elpecsételi az életét, mint egy szerződést kötött Krisztussal, és ezt lezárja. Ezt ünnepélyes formában a gyülekezettel megünnepeljük, hiszen ennek örülünk, és az, amit maga a bemerítés szimbolizál, hogy valaki ugye a víz alá merül, és hogy fölemelkedik, egy megtisztult új élettel van megajándékozva, ezt szimbolizálja a bemerítés, ez neki a lényegi jelentősége.
Miben hasonlít Jézusnak a bemerítkezése a miénkhez, hiszen a példa onnan van, de azért, tehát mi a hasonlóság és mi a különbség?
Sokat lehetne szerintem ezek közül felsorolni, kettőt próbálnék meg kiemelni, egy hasonlóság, egy különbséget. Kezdjük a különbséggel. A nagyon hangsúlyos különbség az, hogy Jézus bemerítkezésekor, meg egész földi életében saját maga személyéből adódóan ő bűntelen volt. Tehát ő nem úgy állt a bemerítkezés alkalmával oda, hogy bűnei vannak, amit le kell tennie, és bűnbocsánatot kell rá szereznie, hanem ő bűntelenként vett részt a bemerítkezésben, és ez a lényeges különbség, hogy mi viszont pont nem bűntelenként, hanem bűnösként érkezünk oda, és ezt mutatjuk be, ezt szimbolizáljuk ki, hogy a bűneinket le tudjuk tenni Jézus keresztjéhez. Jézus megtisztít bennünket minden bűnünktől, és ezt mutatja ki a bemerítkezés. A másik pedig legyen a hasonlósági oldala, ha emlékszünk a Szentírásnak ebbe az eseményre, ezt lerögzíti. Jézus oda megy bemerítő Jánoshoz a Jordán partjához, és van egy kis intermezó, János kicsit tiltakozik, hogy ez nem helyén való, hiszen felismeri Jézusban a világ megváltóját, az Istennek a fiát, és azt mondja, hogy nekem kéne te általad, és nem te neked én általam. És Jézus azt válaszolja Jánosnak, hogy hagyd ezt, mert hogy ez így illik nekünk. És itt a hasonlóság ebben az lesz, hogy Jézus azt mondja, hogy ez így illik nekünk, itt nem valami illendőségről van szó, tehát nem arra gondol Jézus, hogy hát ha te már itt merítesz be embereket, most már egy hete, két hete, két hónapja, akkor az illik, hogy hát én is beálljak a sorba, és most ne itt szerepcserébe legyünk, hanem amikor Jézus azt mondja, hogy ez illik nekünk, vagy így illik nekünk, akkor arra gondol, hogy az isteni terve így illeszkedik bele ez a cselekmény, ez az esemény. És ez a hasonlóság, hogy a mi bemerítkezésünkkel bele kell, hogy illeszkedjünk egy isteni tervbe. Istennek az a terve, hogy megváltja a mi életünket, hogy új élettel ajándékoz meg, és az a terve, akarat a mi életünkre nézve, amiben nekünk bele kell illeszkedni, engedelmességgel válaszol a bemerítés kapcsán, hogy követem azt a példát, amit Jézus adott nekünk, követem azt az isteni akaratot, amit az Isten megfogalmaz a Szentírásba, hogy aki megtért, az bemerítkezzen, és ebben engedelmes vagyok az Istennek. Tehát a hasonlóság az Istennek való engedelmességben mutatkozik meg többek között, de most csak egy példát mondjunk, a Jézusi és a mi bemerítkezésünk között.
Köszönöm szépen. Berni, amikor először találkoztál a bemerítkezéssel, akkor Jézus története kapcsán vagy láttál valami ilyesmit, és ha igen, akkor az milyen hatással volt rád?
Hú, az enyém az elég érdekes történet, mert én mondhatom azt, hogy kétszer lettem bemerítve. Először úgy találkoztam a bemerítéssel, hogy egy ismerősöm elvitt egy rendezvényre, ahol a Balatonba merítettek be embereket. Előtte volt igehirdetés is, és én akkor ott még teljes mértékben ateistaként vettem ezen részt. És csúnyán mondva ez egy nagy buli volt, hogy minden meggyőződés nélkül bemerítkeztem. És én úgy el is voltam vele nagyon-nagyon sokáig, és utána jött az igazi. Soha nem láttam ilyet még, tehát az enyém volt az első, ugye, amit átéltem és láttam is. Nagyon nagy különbség volt a kettő között.
És miért döntöttél úgy, hogy mégis bemerítkezel újra?
Hát valahol ez mérföldkő. Tehát én nagyon sokat gondolkoztam rajta, nagyon sokat vaciláltam, de a legnagyobb kérdés az volt bennem, hogy mikor leszek én annyira kész, mikor leszek én annyira méltó, hogy én nekem szabad majd odaállni. És ezért mindig nagy kérdés volt bennem, hogy igen, most ki lehet mondani őszintén? Tehát amíg lecsúszik egy pohár sör, amíg kicsúszik egy káromkodás, amíg megfordul bennem az, hogy én irigy vagyok az embertársamra, mert neki több van, vagy mert neki szebb van, vagy amíg én meggondolom az, hogy adok-e a másiknak valamit tiszta szívemből, addig nem vagyok rá méltó. Aztán utána sikerült leküzdeni.
És méltó lettél rá, vagy pedig a bemerítés?
Nem lettem méltó rá, de nagyon nehezen tudtam elhinni azt, hogy Isten nekem ezeket megbocsátja. És amikor rámertem magam bízni, és elhittem, hogy megbocsát, és kértem a bocsánatát, ugye többek között itt a testvéreknek a segítségével, akik velem voltak a bemerítésnél, akik vittek ezen az úton engem, onnantól kezdve már nem nyomott ez a teher. Egyedül nem tudom, hogy mennyi idő kellett volna, hogy eljussak és odaálljak, de így sokkal könnyebb volt.
Neked még friss az élmény. Milyen érzések kavarogtak benned a bemerítésedkor?
Közben vagy előtte?
Előtte és közben és utána, tehát így ez azon a napon.
Hát előtte volt bennem egy kis kétel, nem tudom, hogy én ezt elmesélhetem-e, ami történt. A saját gyülekezetembe is, meg itt is. Én az egresi gyülekezetbe kezdtem el járni. Ugye ott kezdtem először bibliaórára járni, ott is emelkedtem meg Jézussal, a pásztor által is, szomszédok által is, ismerősök, barátok által is, és ott nagyon nagy kételyek lettek bennem, hogy ez tényleg lehet. Amik majdnem megvoltak az utolsó percig, tehát volt bennem egy, nem is azt mondom, hogy rossz érzés, de bizonytalanság. Ahogy közeledett, ez egyre inkább csökkent. És amikor ide beléptem, én nagyon régen éreztem, tényleg, hogy így meg tudod fogni a szeretetet, mint egy nagy szivacsot. És olyan emberek ültek itt, akiket én életemben először láttam, ők nem tudták, hogy én honnan jövök, ők nem tudták, hogy nekem milyen bűnöm, milyen szégyeneim, milyen kételyeim vannak, és ezek az emberek velem örültek együtt, és ezek az emberek akkor engem nagyon-nagyon szerettek. Az egésznek a csúcsa, az a két csúcsa volt az egésznek. Az első az volt, amikor térdeltem a medencébe, és imádkozott mellettem a Benjamin. Meleg volt a víz, és engem rázott a hideg. Fantasztikus volt. A második meg, amikor Marci, te térdeltél mögöttem, amikor itt énekelték az áldást, és énekeltem én is az áldást, és próbáltam azt, hogy fenében nem szabad sírni, pedig úgy lett volna kedvem sírni, de én mindig úgy működik, hogy ugye sírni szégyen. És én mindig azt mondtam, hogy én összegyűrtem a saját életemet, írtam rá egy csomó mindent, összegyűrtem a saját életemet gombócba, félredobtam, és Isten megtalálta ezt a gombócot, megfogta, kisimította a papírt, és most kiradírozott róla mindent, és azt mondta, hogy tessék, itt van, írjál rá még egyszer, de most már fogom a kezedet, és úgy fogsz írni. Igazából ennyi.
Köszönjük szépen. Szerintem Berninek a bizonyságából is azért már látszik, de tegyük hozzá, hogy a szellemvilágban mi történik ilyenkor, amikor az ember bemerítkezik, Marci?
A bemerítkezés eseménye ugye a meghalás és a életről feltámadásnak az eseménye, és ezt mutatja ki, ezt szimbolizálja. Tehát amikor a bemerítkezés mellett döntöttünk, vagy dönt valaki, ugye akkor gyakorlatilag ennek kell, hogy megtörténjen, hogy a bemerítkező az szellemi értelemben tisztában az, hogy neki meg kell halnia a bűneinek, meg kell halnia a régi életének, azzal mindenestől szakítania kell, amiről Berni is mondott itt a bizonyságtételében, és egy új életet kap Istent, az a kisimított lapot, az most lehet egy új lapnak mondani, egy helyreállítottnak, de mindenképpen egy új kezdetet kapunk, azzal az isteni vezetéssel, amiről itt szó volt, és miközben ugye a fizikai életünkben ez nem történik meg, tehát nem halunk meg, és még nem feltámadunk a medencében, a bemerítkezésnél. Lelki értelembe, szellemi értelembe, viszont ennek meg kell történni. A Biblia arról beszél, hogy az embernek van egy, ilyenkor úgy fogalmazom meg, hogy egy óember, akinek meg kell halnia a bűnös természetnek, az ember gondolkodásának meg kell változni, hogy többé nem a bűnöknek él, nem a bűnöket szolgálja, és nem a saját vágyainak fog élni, meg a saját kívánságainak, hanem a gondolkodása egészen átformálódik arra, hogy az Isten akaratát keresse, és ezentúl mindenben azt keresse, hogy Isten szerint mi az, ami neki tetsző, ami neki jó, ami hozzá illeszkedik az isteni akarathoz, és ezután ennek fog élni. Tehát egy lelki változásnak kell megtörténni, egy szellemi változásnak, amit a Biblia nagyon erősen összeköt a gondolkodásmódnak a változásával, tehát tudatosan értelmeznünk kell azt, hogy én döntöttem Jézus mellett, és többé neki akarok élni, és egy új lehetőséget kapunk erre.
Berni beszélt arról is, hogy nem érezte méltónak magát arra, hogy bemerítkezzen. A Biblia szab-e bármilyen feltételt ahhoz, hogy ez megtörténjen? Méltóakká tudunk-e válni, vagy valami más feltétel van-e, amit a Biblia ír erről?
Igen, a méltóság az egy nagyon szép, érdekes kérdés. Azt hiszem, hogy mindenki méltó a bemerítkezésre, hiszen mindannyian bűnösek vagyunk. Ez nem egy túl nagy méltóság, hogy bűnösek vagyunk, de kezdjük el innen a gondolkodást, hogy ezzel nem tehetünk semmit, így születünk, és aztán még teszünk is érte, hogy bűnösek legyünk. Ezzel senki nem kivétel, de a bemerítkezés pont azt mutatja, hogy van valami rossz, egy elrontott, és abból, ami jó lesz, hogy ebbe belemenjünk, az kell az a rossz. A méltóságunk az ebből származik, ebbe a kérdésbe, hogy rosszak vagyunk. Ezt ki kell mondani, ezt el kell fogadni az Istenet, hogy rossz vagyok, hogy elrontottam az életemet, amit adott nekem, és ő azt mondja, hogy jó, akkor adok egy újat. Tehát a bemerítkezés pillanatában, a bemerítkezéskor, vagy a megtérés pillanatában, tehát amikor megtérés, a bemerítkezés időpontja, a technikokból ez el szokott már válni, tehát itt hetek, hónapokig is eltelhetnek ugye a két esemény között, vagy akár évek is eltelhetnek egy embernek az életében adott esetben. Mindenesetre, most a megtérést nézzük, akkor ott az egyetlen méltósági kérdés az, hogy tudjuk azt, hogy bűnösök vagyunk. És ez adott, mert hogy azok vagyunk, az Isten pedig megajándékoz egy új élettel. Hogy mi a feltétele mégis a bemerítkezésnek, az pedig épp már a mi gyakorlatunkban, itt a különválás időszakában a gyülekezetnek az a felelősség azt megnézni, hogy amikor valaki jelentkezik bemerítésre, hogy bizonyságot tud-e arról tenni, hogy hisz abban, és megtapasztalt az, hogy Isten egy új életet adott neki, hogy meggyőződése van-e arról, hogy az Isten az új életét, azt úgy adta neki, hogy a régit elvette, a régit megsemmisítette, a bűnöket eltörölte, van-e bűnfelismerése, bűnbánata, a bűnbocsánatról hitbeli meggyőződése és megtapasztalása, és megtermi a léleknek azokat a gyümölcseit, az új életnek a gyümölcseit, cselekedeteit, amik már nem egyezhetők össze a régi élettel. Ilyen formában ezek a feltételei a bemerítésnek, hogy valakinek az életében látható legyen az ő bizonyságtétel alapján, tehát el tudja azt mondani, hogy megismerte azt, hogy az élet az rossz volt, hogy Isten ebbe közbelépett, hogy egy újjal ajándékozta meg, a bűneit eltörölte, hisze a bűnbocsánatban, és vallja azt, hogy az Isten megváltotta az ő életét.
Köszönöm szépen. Egy picit menjünk tovább. Aki bemerítkezett, először azt mondtad, hogy az újjászületésnek ez a vége, de ugye az élet meg a születéssel kezdődik. Mi történik velük születésük után?
Igen, egy csodálatos életet kapunk az Istentől, úgy gondolom. Tehát az újjászületésnek a vége a bemerítkezés, és onnantól jön egy szép életszakasz előttünk, amivel az Isten megajándékoz bennünket, aminek ugye az a lényeg rész, hogy vele éljük le, hogy az ő akaratát keressük nap, mint nap, és cselekedjük is azt meg. És ebben az új életben pedig vannak kihívások, mert mintha tényleg itt egy csecsemőhöz hasonlítjuk az életünket, a Biblia él is ezzel a képpel, tehát hogy kell lelkiértelemben növekedni. Az előbb volt ugye arról szó, hogy szellemi változás van a bemerítés eseményekkor, lelkiértelemben változás van, és egy olyan életet kapunk, amiben lelki tekintetben tapasztalatlanok vagyunk. Tehát kapunk egy új lehetőséget az Istentől, számtalan új kihívást is kapunk, mert a kísértő annál inkább kísérteni fog, menni inkább elkötelezzük magunkat Isten mellett, és ezek az új kihívások, új szituációkba az embernek fel kell növekednie, lelki érettséget el kell érnie. Tehát a Pál apostol is azt mondja, hogy szükségszerű, hogy növekedjünk, és kell nekünk növekedni. Nem jó az, hogyha lelki kisgyermekek maradunk a gyülekezetbe, hanem felnőtté kell ebben válnunk, és ez ott kezdődik el, amikor kijövünk a medencéből, mondhatnánk így a bemerítő istentiszteleten, és előbb-utóbb visszakerülünk a padokba, hogy a gyülekezet közösségének a részesei legyünk, hogy vegyünk részt a tanításban. A Cselekedetek könyvében azt olvassuk, amikor sokan-sokan megtérnek, akkor azt írja le Lukács, hogy ezek mind kitartóan részt vettek az apostolok tanításában, a közös imádkozásban és a kenyér megtörésében, az úrvacsorai közösségben. Ez három alapvető gyülekezet életében, három alapvető elem, amiben részesülnünk kell, és ezt sok apró lépésre bonthatjuk le. De a tanításhoz segít bennünket arra, hogy útba igazítson az élet kérdéseiben, egy-egy ige hirdetés által, egy-egy bibliatanulmány által. Az úrvacsorai közösség az mindig emlékeztet bennünket Krisztus kereszt halálára, arra, hogy új életet adott nekünk, tehát egy folyamatos visszatekintés, és benne van a jövőnek való várakozás is, amikor az Isten ige arról mond, hogy a mennyei ország az olyan lesz, mint egy nagy királyi mennyegző. Tehát most csak egy kis jelképes kis vacsora, az meg egy nagy lakodalmas mennyegző lesz, tehát mennyivel jobb lesz az, és a közös imádkozás pedig a lelki növekedésünknek egy másik szegmense, az, hogy tudunk imádságban bűnt valani, Isten dicsőíteni, egymás terhét hordozni, ezek mind-mind hozzátartoznak abba, hogy növekedjünk előre, haladjunk a felnőtté válásban, lelki értelemben, lelki életben.
Kriszta, te régóta haladsz ezen az úton, elárulod, hogy mióta?
Én is köszöntök mindenkit. Én 2000-ben tértem meg, és akkor is volt a bemerítésem 2000 novemberében. Hát nem sokkal előtte tértem meg, valamikor úgy azon a tavasszal, és utána vettem részt a törekvőkön, és így utána merítkeztem be, miután eldöntöttem.
Hogy emlékszel vissza te ennyi időtávlatából arra a napra, amikor bemerítkeztél?
Bevallom neked őszintén, hogy úsztam a boldogságban, és nagyon sok részlet már el is veszett magára, a bemerítés pillanatára emlékszem, de miután így elkezdett halványulni a nap, elővettem, van egy ilyen emléklapom, elővettem, és azt nekiálltam olvasgatni. Maga az emlék, az egy csoda volt. Az arra emlékszem, hogy az ilyen, hát nem tudom másképp leírni, az a mindent átkaroló boldogság. Közben meg izgulok. És hát maga ez az emlék, ez így él bennem. Szóval hogy olyan részletek, mint hogy kiköszöntött, hogy szóval ezek már így elvesztek.
Nem is gondolom, hogy tehát nyilván fontos ez is, de talán nem ez a lényege. Mit gondolsz, mit változtatott az életeden az, hogy döntöttél Isten mellett, és hogy vele járod az utat?
Hát engem eléggé megváltoztatott, én eléggé rakoncátlan gyerek voltam, és eléggé engedetlen. Nem mindig volt velem boldogsága az élet, de tulajdonképpen azért is döntöttem el, hogy be akarok merítkezni, mert ahogy elkezdtem megismerni a Bibliát, megismertem Krisztust, azt, hogy megváltott, én nagyon akartam engedelmeskedni, nagyon szerettem volna csatlakozni ehhez a családhoz. Az én családom nem egy ilyen tipikus, szeretetteljes család volt, és nagyon szerettem volna egy olyan családot, ahol érzem azt, hogy szeretnek, és körbevesz a szeretet. És ezt neki köszönhetem tulajdonképpen. Nem a vér szerinti családot adja nekünk, hanem egy olyan családot, akik anélkül is elfogadnak, úgy, ahogy vagyok, de rengeteget változtatott rajtam, és az évek folyamán nőttem felfele, és ugye, hát most vagyok a tinédzserkorban, mondhatom, egy kicsit már kicsúsztam, de úgy 24 év eltelt, és most kezdek ideérni, még nem mondanám magam felnőttnek.
Hogy tudtad megőrizni a hitet és az Istennel való kapcsolatodat? Mert ennyi időtávlatából azért nem árulok el titkot, hogy vannak kihívások és nehézségek, amik néha megkérdőjelezhetik a döntést.
Igen, vannak az életünkben nehéz helyzetek, kísértések, vannak csapdák is, és én nagyon szeretem az Urat. Talán ez a legrövidebb válasz, amit tudok adni erre. Hát nem tudom, ez olyan, mintha csontomba rekesztett tűz lenne. A lelkesedés az megvan. Nem mindig biztos, hogy jó a lelkesedés egyébként, mert sokszor az, hogy az első döntés bennünk van ez a hirtelen, inkább ezt mondanám, de van, hogy le kell ülni és megimádkozni. És én szerintem nagyon-nagyon sok helyzetben, nehézségben segített az, hogy most én leülök imádkozni. És bevallom, hogy volt olyan nehézség az életünkben, amikor nem csak egyszer ültünk le imádkozni, hanem mondjuk heteket, hónapokat imádkoztunk ugyanazért a dologért. Hát a családom nem könnyítette meg a dolgomat, és nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy úgy fogadjanak el, ahogy vagyok. Nem mindenki örült annak akkor, hogy bemerítkeztem. Nagyon sok helyről még évek múlva is kaptam a kritikákat, de manapság már el tudom mondani azt, hogy megbékéltek ezzel az állapottal, és látják, hogy valamelyest megszelidültem. Nem mondom, hogy teljesen, de valamelyest szelidültem. Én azt gondolom egyébként, hogy formál az Isten napról napra. A lelkesedésem? Nem tudom. Ez a legrövidebb válasz. Az szerintem mindig célra vezető. Nagyon szeretem az Urat, és nagyon szeretnék neki szolgálni, eljuttatni másokhoz ugyanezt a boldogságot, ugyanezt az örömöt, ugyanazt a lelkesedést, hogy érdemes, és ez a fajta szeretet, ez máshonnan nem megkapható.
Köszönöm. A következő kérdésem mindhármatokhoz szólna. Mit tanácsolnátok egy hallgatónknak, aki mondjuk fontolgatja a bemerítést? Marci, te mit mondanál, mit tanácsolnál, mint lelki pásztor?
Fontolgassa, ez nagyon jó dolog, hogy valaki fontolgatja a bemerítést, úgyhogy ez a tanács, hogy nyugodtan, mert az azt jelenti, hogy gondolkodik rajta, hogy évődik rajta, ami pedig arra utal vissza, hogy az Isten elindította erre a dologra. Tehát, hogyha valaki ezt tényleg fontolgatja maga, szóval a pozitív értelme, hogy időt tölt azzal, hogy ezen gondolkodik, hogy neki erre szüksége van, hogy ebben akar lépni, akkor ez azért van, mert az Isten az megszorította, megérintett őt, és vonzza őt. A Biblia arról beszél, hogy az ember nem tud Istennek tetszeni, engedelmes Isten felé közeledni, hogy Isten nem szólítana, nem hívna, nem vonzana bennünket. Ez az ő kegyelmi ajándéka, hogy ezt megteszi, hogy vonz bennünket. Tehát, aki ezt fontolgatja, ez nagyon jó dolgot csinál, fontolgassa, és a fontolgatásában akkor a tanács legyen kicsivel több is, vonjon be mást, tehát keressen meg lelkipásztort, gyülekezetvezetőt, presbitert, előjárót, bárkit, amiben bizalman a gyülekezet tagjai közül beszélgessen erről, mert ez egy jó út, amin elindult.
Berni?
Hát én nekem sokat segített az, hogy hallgattam YouTube-on bizonyságtételeket, volt, akitől ajánlást is kaptam, hogy mit kell hallgatni. És mivel nekem ismereteim nem nagyon voltak, ugye én nagyon örültem neki, hogy tudtam csatlakozni a törekvőkhöz, ugye jártam törekvőkre, és ott nagyon sok segítséget kaptam, nagyon sok mindent ugye megismertem, kérdezni lehetett. Volt a társaságban egy fiú, aki azt a társamat, akivel én együtt bemerítkeztem, gyakorlatilag ő az illésnek a hatására merítkezett be, tehát például neki a személyisége, ugye az egész jelleme rám nagyon nagy hatással volt, ugye az illésnek a kisugárzása. Hát, hogyha találkozol ilyen emberekkel, és át fogod venni azt a békét, át fogod venni azt a szellemiséget, és ő sodorni fog magával, ugye cél felé. De hajtogatsz egy papírhajót, és beleülsz a papírhajóba, és hagyod, hogy menjen. Ez ilyen.
Krista?
Hát azon túl, amit itt előttem elmondtak, azon túl azt, hogy várjuk szeretettel. Ez egy nagyon jó út. Én lehet, hogy csak azért, mert ez a szolgálatom a gyülekezetben, de a dicsőítő dalok nagyon nagy hatással tudnak lenni az ember életére, és azt gondolom, hogy nehéz helyzetekben is erőt tudnak adni. Nem tudom, hogy szabad-e felolvasni egy igeverset.
Persze.
Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt.
Nem szeretném, ha bármi bennetek maradna, úgyhogy így a végén meg szoktam kérdezni, hogyha ehhez a témához még valamit úgy gondolod, hogy fontos elmondani, akkor arra most van lehetőség, Berni.
Életem legjobb döntése volt, ez biztos. És hát köszönöm az Úrnak, hogy megtalált engem annak ellenére, hogy én hogy viselkedtem vele óemberként abba az életembe. És hatalmas nagy ajándék, tehát ennél nagyobb ajándékot nem kaphat az ember.
Krista?
Maga a bemerítés és az a döntés, az egy nagyon nagy dolog. Az, hogy az Úr megváltott minket, és fölment a keresztfára helyettünk, az szerintem sokkal nagyobb. És az, hogy szeressük egymást, az egy végtelenül nagy parancsolat, ugyanakkor meg megéri. Mert csak az tud szeretetet adni, aki kapott is, és ez fordítva is igaz. És szerintem érdemes szeretni.
Marci?
Én kívánom azt bárki, amikor hallgatjátok ezt a felvételt, podcastet, hogy hát legyen az a meggyőződés mindenkiben, aki már bemerítkezett, hogy illetőleg jobb döntése volt. Az a érzési reakció, mint Krisztánál, hát nem látnak a többiek, csak mi látjuk, de hogy majdnem kicsit megkönnyezve, hogy ez tényleg egy nagyon fontos és nagyon jó. És aki még előtte van, annak meg azt kívánom, hogy találja meg ezt a alkalmat, ezt a kellő időt, kellő áldott alkalmat, az életébe eljön, és akkor merjen lépni egyet a medence lépcsőjén lefele a bemerítő vízbe, mert az életem meg fog változni.
Nagyon köszönöm, hogy ilyen őszintén tudtunk erről beszélni, és hogy ezt így elmondtátok, mert nagyon jó tudni ennek a, hát úgy mondom, elméleti hátterét, de nagyon hálás vagyok, hogy ti így az életetekkel ezt így tényleg alá tudjátok támasztani, hogy érdemes ezen az úton járni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Mi is köszönjük a lehetőséget.